Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kedd este van, utolsó kedd, az év utolsó keddje. Péntek este már Rosh Hashana lesz. És gondoltam, hogy a mai napon olyan haszi történetekről beszélünk, ami a Rosh Hashanához kapcsolódik. Az első történet a Baal Shem Tov véjéről szól. A Baal Shem Tovnek volt egy véje, az volt a neve Rabbi Yechiel. A Baal Shem Tovnek volt egy fia, egy lánya, összesen ugye a haszidizmusnak az alapítója, a fia az Reb Hersh volt, Reb Cvi, és a lánya az Adel. Adelnak a férje volt ez a bizonyos Reb Yechiel. Reb Yechiel, ő Németországból származott, és ezért mindenki hívta őt jiddisül, der Deutschel. Deutsch az német. Der Deutschel a német. Nem gún név, hanem mert ugye kilógott a sorból, mert ő máshonnan jött. Ő egy nagyon-nagyon különleges fiatalember volt, nem véletlenül ő lett a Baal Shem Tovnak a véje. Neki két fia volt, mindkettő híres haszid mester volt, az egyik volt Rabbi Baruch, Mezsibuzsi Rabbi Baruch, és a másik volt Rabbi Efraim, aki írt egy könyvet, egy haszid művet, Degel Mahane Efraim. És ez a Rabbi Yechiel, a Dácsel, a német, neki az apja Németországban élt valahol, nincs leírva, hogy pontosan hol, és neki volt egy pár gyereke, egy bohóvet, zsidó volt ott a közösségben, és azt mondta a gyerekeinek, aki mindenki nagyon tanult és különleges volt, menjetek ki, úgy a zsidó világ nagyon nagy volt, menjetek, nézzetek körül, keresetek magatoknak egy jó mester, és de egy valamit kérem, most meg van beszélve, 5 év múlva, valamikor nyáron, megmondott egy időpontot, mindenki itt találkozik. Akárhol vagytok, 5 év múlva, nyáron, ezen és ezen a napon mindenki hazajön, hogy találkozzunk, és lássuk, hogy mindenki mit ért el. Jó, nyár volt, de Bihia bemegy a Baal Shem Tovhoz, az apósához, búcsút kérni, áldjon őt meg az útra, és azt kérte, apósom, adja meg az áldásodra, és sonara itt legyek. A Baal Shem Tov adott neki áldás az útra, de azodra, és sonara itt lesz, azt nem említette. Másodszor és harmadszor, ahányszor Bihia kért áldást az útra, megkapta az áldást, de a visszautazásra, hogy Rosh Hashanára itt legyen az apósánál, azt nem kapta meg az áldást, hiába bőven volt idő oda és visszautazni, ez még nyár volt. De még Hia már ismerte az apósát, és ezért megértette, hogy ő Rosh Hashanára nem lesz itt. Nem tudta, hogy miért, de ő Rosh Hashanára nem lesz itt. Ez így van, vitte magával egy sófárt, hogy akárhol lesz a nagy világban, hát a Rosh Hashanakor a micva az a sófár. No, tényleg el is utazott, hazajött az apjához, a testvéréhez, mindenki nagyon örült, mindenki beszámolt, ő beszámolt az apósáról, hogy mire képes, milyen különleges az ő apósa, az ő a tanítása a zsidóságban és az Isten szolgálatban. Nagyon szép volt, és indulnak visszafele. No, az történik, hajóval utazott, és egyszer csak egy nagy vihar és elviszi őket a teljesen más irányba, mit tudom én, Afrikában, Ázsiában, nem tudom hova utazott, de mindenképpen már viszi őket, ugye hát a hajó, ami megy a széllel, hát ott nem lehet ellenállni a szélnek, a szél csak viszi. És nincs mit csinálni, egyszer csak megérkezik egy messzi országban, ahol zsidók nem laknak. Ő leszállt a hajóról, és kivetett szobát ott rögtön legyen a víz mellett, a tenger mellett, mert neki a tenger az mikve is, rituális fürdőnek is számít, hát a Rosh Hashanah tiszteletére, akkor az új év Rosh Hashanah előtt az ember jár mikvében, pláne egy haszid, Rosh Hashanah reggel megint az ember már jár mikvében egy haszid, és így nagyon jó, ha nem lakik messze a tengertől. Szóval délután ment a mikvében, a tengerben, visszament a szobájában, és imádkozott, hangosan imádkozott. A helyi emberek soha ilyesmit nem látták, nem ismertek, nem is tudtak a zsidókról. Másnap reggel megint megy mikvébe, visszamegy a szobájában, imádkozik, áhítattal egyetlen egy zsidó az egész országban, és hangosan imádkozik, és mindenki hallja őt, lehet az ablak is nyitva is volt, és furcsa volt, és egyszer csak kivesz valami hangszert, ugye a sófár, és fújja, nem értettek, azt kezdtek elhinni, hogy talán ez egy bolond ember. De érdekes volt figyelni ezt. Egyszer csak a király, a helyi királyat arrafele jár, látja, hogy valami gyülekezés van, és kérdezi, hogy mi van. Azt mondta, valami zavart ember van itt, imádkozik, hangosan jár a tengerbe, azt a valami furcsa hangszert használ, fúj különböző hangokat. Hát a király egy kicsit egy tanult ember volt, több nyelvet tudott is minden, és volt egy érdeklődése ilyen dolgok után, mert azt mondta, ez nem egy bolond ember, ez valószínűleg egy más vallású ember, olyan, amit mi nem ismerünk, ezért szólt az embereknek, figyelj, nem egy bolond ember, vigyázottak rá, és ő pedig odaszólította magához Rabbi Chiyot, és kezdett egy kicsit beszélni vele, úgy tűnik, hogy volt valami közös nyelvük, és érdekes volt. Azt mondja neki, a király, figyelj, gyere el a palotámban. Erre azt mondja neki, a Rabbi Chiyot holnap este majd. Ugye vége legyen Rosh Hashanah, akkor majd átmegy a királyhoz. No, a király elbeszélgetett vele, és most már tényleg látta, hogy egy nagyon-nagyon intelligens, tanult ember, és minden, más vallás. De tetszett neki az egész felfogása, és hozzáállása a dolgokhoz. Erre azt mondja neki, figyelj, én szerintem nagyon jó lenne, mondja a király, hogy ha tudnál idehozni még 300 embert, még 300 zsidó, olyan, mint te, ez szerintem nagyon sokat fog segíteni az itteni fejlődésnek. Erre azt mondja neki, hogy hiel két ok miatt ezt nem tudok teljesíteni. Egy, én nem vagyok senkinek az úra, én nem tudok parancsolni senkinek, hogy jöjjön ide. Kettő, ha lett volna dolgok a zsidóknak itt, akkor az Isten idehozta volna úgy vagy így, itt lettek volna. Ha az Isten nem hozta ide a zsidókat, ezek szerint itt a zsidónak nincs dolga. Akkor kár erőltetni ezt, a zsidónak nincs itt dolga, akkor nincs itt dolga. Jó, a király megértette, ez egy felfogás, ez egy hozzáállás, neki ez egy érdekes tapasztalat volt, és búcsúzott tőle, onnan megint elindult, és a végén hazajött a Baal Shem Tovhoz. A Baal Shem Tov nagyon nagy szeretettel és mosolyol fogadta, és azt mondta neki, figyelj, világteremtés óta azon a helyen, ahol voltál, isteni szikrák voltak, és vártak, hogy jöjjön oda egy zsidó, teljesítsen ott micvát, és szabadítson fel az ottani szikrákat. Aki nem ismeri, ez egy kabbalisztikus fogalom, hogy a világ tele van isteni szikrákkal, és ahányszor megyünk valahova, felhasználunk egy tárgyat, vagy ilyesmi, akkor az isteni szikrát, az isteni éltető erő, ami benne van, az visszanyerünk a szentségre. A szikrák, mint a szétszorottak, és nekünk a feladata azt összeszedni. Ezért mindig, ha az ember megy valahova, próbáljon egy imát mondani, egy áldást mondani áhítattal, mert lehet, hogy ez a valódi célja azért, hogy ide került. Mondja neki a Baal Shem Tov, Rabbi Hillelnek, a véjének. Valójában itt voltak az isteni szikrák, ami világteremtés óta vártak, hogy jöjjön már egy zsidót teljesíteni ott egy micvát. És te jöttél, és ezt teljesítettél. Ha te nem teljesítetted volna ezt a feladatot, akkor tényleg az lett volna, hogy az Istennek oda kellett volna küldeni zsidókat, ezt a munkát végezni. Te ezt befejezted, és ott soha több nem lesz zsidó. Egy zsidó nem fog járni oda. Ez egy Baal Shem Tovi tanítás. A Baal Shem Tov azt mondja, idézi a Bibliának azt a mondását, mely a semmitz adei gever kainanu. Az Istentől van az ember lépései. Erre azt mondja Baal Shem Tov, ott hova az, hogy az ember ide kerül, vagy oda kerül, az Isten, a nagy isteni tervben ez benne van, azért kerül az ember oda, mert ott feladata van. Mert nem elég az, hogy vannak isteni szikrák, hanem elő is van írva, hogy lehetőleg ez az ember, mindenkinek megvan az ő feladata. És az Isten irányítja, hogy lakhat az ember Európában, és hirtelen fejbe veszi, hogy szeretné Japánban utazni egy pár napra. Mert neki ott van feladata. Megérkezik oda, elmond a reggeli imát, mond egy áldást, eszik kósert. Hát ilyesmi, ez volt az útjának a célja. Az, hogy közben még körülnéz egy kicsit, és múzeumok, vagy ilyesmi, az már a bónusza a dolognak. Szerintem az Isten irányítja az embernek a lépési ide-oda, mert mindig dolgok van. És ebben az esetben az Isten odahozta Rabbi Hillelt egy pár napra, teljesítette a feladatot, és onnan már tovább ment. Sokszor említjük egy híres hászid mestert, a Berdicsefi rabbi Lévi Yitzhak. Lévi Yitzhak rabbinak nagyon különleges stílusa volt. A zsidók felé ő a tanító mester volt, egy hászid mester volt, és akkor irányította, és követelt tőlük, hogy kell lépni előre és minden, de az Isten felé mindig a jó oldalat mutatta be. Ő volt a védője, a nagy védője, a zsidóknak a nagy védője az Isten előtt. Mindig tudott találni egy pozitív pont. Híres történet, hogy egyszerűen Lévi Yitzhak kijön a zsinagógából szombat délben, és ott áll egy zsidó, és dohányzik. Szombaton dohányozni, ugye szombaton nem szabad tüzet gyújtani, nem szabad dohányozni, szombaton nem szabad utazni, csak gyalogolni. Mindenképpen szombaton ott áll, és dohányzik. Hát Lévi Yitzhaknak, mint a városnak a rabja, hát intézkednie kell. Rögtön oda megy ez a zsidó, neki nagyon jó stílusa volt, nem rá kiabálni, te, mi van veled, nem szabad dohányozni, hanem másképpen azt mondta, de drága barátom, úgy tűnik, hogy elfelejtettél, hogy ma sábez van. Mert ugye értelem szerint a sábezkor nem szabad dohányozni. Ez a zsidó szemtelen volt, egy hücpe ember volt, azt mondja, Rabbi úr, én pontosan jól emlékszem, hogy ma sábez van. Ezek szerint folytatja a rabbi, elfelejtettél a sábezkor nem szabad dohányozni. Rabbi úr, pontosan tudom, hogy Sábez van, pontosan tudom, hogy nem szabad dohányozni, de nekem kedvem van dohányozni. Jó, értelem szerint Lévi Yitzchaknak feladatának vége van, mert ezzel a zsidóval nem tud mit csinálni, szépen próbálta neki tanítani, emlékeztetni, mondani, de nem segített. Jó, ez a vége van. Most pedig az Isten felé van dolga, azt mondja, drága Isten, nézd csak meg, milyen különleges zsidó van itt. A rabbi úrnak semmiképpen nem fog hazudni. Ő nem akar hazudni, még akar is, ha csúnya dolog, mert azt mondta volna, elfelejtett ez vagy az, akkor így, akkor egy kicsit ilyen mentette volna magát, de ő nem menti magát, mert nem akar hazudni. Milyen különleges zsidó ez. Szóval mindig, ő mindig keresett a pozitív oldala dolognak. Egyszer volt Rosh Hashana előtti napon, ott áll egy zsidó, ott megy egy zsidó fiatal ember az utcán, és nagy frizurája, hosszú haja van. Reb Yitzchak szólítja magához, és azt mondja neki, minek van neked ezt a hosszú hajad. Ugye ez problémás, a tfilin rakása, amikor fel kell rakni a tfilint a fejére, de mennek hosszú haja van, vagy ilyesmi, az problémás. Zsidó nem jár, emiatt a zsidó nem jár ilyen hosszú hajjal. Azt mondja, minek van neked ez a sok hosszú hajad? Én azt mondja, rabbi úr, én borbé vagyok, fodrász vagyok, és jönnek hozzám ilyen nagy földes urak, és mindenféléket, miniszterek. Hát szép, szépen kellett kinézek előttük. Azt mondja neki, Lévi Yitzchak, figyeld, mégis zsidó vagy, ez nem illik neked. Én fizetnék neked egy rubelt. De vágd le a hajadat. Azt mondta rabbi úr, nem. Kettőt fizetnék neked. Háromat, nem. Négy, öt, hat, nyolc, tíz, húsz. Már húsznál tart, és a zsidó elzárkodik, neki ez kell, a megéletésének kell. Egyszerűen azt mondja Lévi Yitzchak, én megígérem neked, hogy lesz olam habá, lesz neked a túlvilági üdvösségből fogsz részesülni, ha levágod a hajat. Rabbi úr, én készen állok. Lévi Yitzchak rögtön a helyben levágta a haját, megígérte neki, hogy az olam habája meg lesz. És utána azt mondta, Isten, nézd csak meg, mennyit dolgozik ez az ember. Nehézen dolgozik. És 20 rubelért az nem éri meg neki. De olyan erős a hitte, hogy olam habá miatt, a túlvilági jutalom miatt ott mindent megtesz. Nézd meg, milyen különleges ez. És ezt ő így, hogy nem véletlenül pont Rosh Hashana előtti napon használta, hogy ilyen pozitív dologot tudjon hozzáállni a Rosh Hashanának, a nézd csak meg, milyen különleges a zsidók. Egyébként van egy másik történet Lévi Yitzchakról, egy nagyon különleges történet. Van egy olyan a Rosh Hashana imakönyvben, van egy olyan rész, ami úgy szól, egy olyan piút költemény, ahol van egy olyan sor, Lekone Avadav Badin, az Isten, aki megveszi, megszerzi a szolgait Biomdin a ítélet napján. Ugye az egyszerű értelem szerint, hogy ezen a napon az Isten ítélkezik fölötte, biztosítja nekik egy jó évet, és ezzel megszerezte magának, mert fognak tudni folytatni tovább a micvákat teljesíteni. Lévi Yitzchak itt állt meg, ő volt az előimádkozó, itt állt meg, csend, nagy csend, de látták, hogy valami folyik, nem, hogy elalud, vagy ilyesmi, nagy csend, és egyszer csak ilyen nagyon boldogan azt mondja, hogy kainálva davbadin. Ima után Lévi Yitzchak elmondta a történetet. Azt mondta, ma reggel, ima előtt, mielőtt nekiálltam a reggeli imához, egy kicsit körülnéztem, hogy mi folyik fent az égben. Velem szemben jön a sátán, boldog, nagy, egy nagy zsák zsákot cipel magával. Ez a nagy zsák teli van zsidó vétkekkel. Ezeket mind összegyűjtette, hogy majd az Isten szeretne kezd ítélkezni a zsidók fölött, azt fogja mondani, Isten, tessék, ez a zsidó nép. Nézd meg, ezt csinált, azt csinált, azt csinált, azt csinált, és ezzel talán sikerül neki megakadályozni a jó ítéletet. Hát azt mondta Lévi Yitzchak, amikor láttam, hogy a sátán jókedvű és boldog, akkor tudtam, hogy bajban vagyunk. Nem tudtam hirtelen mit csinálni, de egyszer csak a sátán engem lát, azt mondja, ó, te rabi úr, egy kis segítséget kérek. Szeretnék még egy körre menni itt a világban, de nem szeretném itt gazdátlanul hagyni azt a nagy zsákat, a nagy kincset, ami van itt ebben a zsákban. Nem tenne meg, hogy őrizne ezt nekem? És közben igen, hogy körülnézek itt a világban? Azt mondta a rabi úr, természetesen én vállaltam, igen. Jó, a sátán elment, ő megy keresni, hol vannak még olyan vétkek, amit ő még nem talált. Én pedig kinyitottam a zsákat, és egyesével elővettem ezeket a vétkeket. Egy nagy, zsíros, vastag vétek. Igen, ahogy elővettem a vétket, egy kicsit forgattam, néztem a körülmények, nem volt ez annyira szándékos, ez egy kis kényszer volt, a megéletése miatt csinált, és ott forgattam ezt, és ahogy forgattam, és előkerülnek a mindenféle a körülmények, mindenféle ment olyan tényezők, amivel egy kicsit a nagy vastag bűnt egy kicsit más fénybe helyezi, láttam, ahogy összemegy. Ami úgy tűnik, mint egy nagy komoly bűn, figyelembe kell venni a körülményeket, nem volt ez annyira szándékos, nem volt rossz indulat benne, kényszer volt, rossz érzése, lelki furdalása, és alig maradt belőle. Ledobtam. Elővettem egy másikat, és ugyanígy néztem, forgattam, és ami nagy, és akkor szépen összezsugorodik, alig maradt belőle. És így végig átnéztem az egész zsákat, és ami az elején olyan nagy és tele volt, most ilyen maradékak, morzsák maradtak benne. Egyszer csak megjelenik a sátán, azt mondja, rabi úr, hol van a zsákom? Azt mondja, itt a zsákod. És balhézni kellett, ez a teli zsákat adtam neked, és mi van benne itt? Morzsák vannak benne, ez itt nem jó. Hát, mondom neki, ez van. Erre nagyon mérges volt, és beperelt engem az Isten előtt, hogy azt mondja ő, hogy én vagyok a tolvaj, én elloptam tőle valamit. Tolvaj vagy rabló. Erre az ítélet kijött, hát ha őrzésre adta, akkor vissza kell adni. Nem tud visszaadni, fizetni kell. De hát mit tudok én fizetni neki? Erre a tórában az van benne, hogy ha valaki lop, és nem tud visszafizetni. Elnézést. Ha valaki lop, és nem tud visszafizetni, akkor el kell adni őt rabszolgának, és erre kihirdették, ki akarja megvenni a Berdicsevi rabit rabszolgának. Erre az Isten azt mondta, én megveszem magamnak. És ezért mondtam, hogy kajnálva, aki megszerzi, megveszi a szolgáit, az Isten engem megvet. Ez természetesen ez egy tanmese, de nagyon-nagyon különleges. Az egyik oldalon azt mondjuk, hogy igen, vannak vétkek, amit nem szabad. De ha már megtörtént, akkor mentségre legyen mondva a zsidóknak, hogy nagyon sokszor tudatlanságból és sok ilyen tényező van, ami egy kicsit ilyen más fénybe helyezi őket. És ez mind volt rabbi, a Berdicsevi rabinak a feladata mindig Rosh Hashanakor, mert ezzel akarta biztosítani, hogy a sátánnak ne sikerüljen és kapja meg a zsidó nép a Sanato Valometukat, a jó és édes évet. Egy kicsit modernkori haszid történetet szeretnék mesélni, hogy milyen volt nagy ünnepekor a Lubavicsi Rebbenén. Én 18 éves voltam, egy haszid családban, egy magyar haszid családban nőttem fel, pápai közösségben, és 17 évesen megismerkedtem a Chabaddal, a Lubavicsi Rebbével. 18 évesen voltam először a nagy ünnepekor a Lubavicsi Rebbénél. Hihetetlen élmény volt ez. Szeretném akit elmondani az egész Rosh Hashanát, tehát hogy nézett ki. Először azt kell tudni, hogy nagy ünnepekre, vagy Rosh Hashanára, kezdve már Rosh Hashanával, az új évvel, Jom Kippurral, engesztelés napjával, Szukkot, sátrak ünnepe, aztán Simchat Torah, öröm ünnepen, nagyon-nagyon sokan a világon, ahol voltak lubavicsi haszidak, mindenki akarta Rebbével ünnepelni ezt az ünnepet. Voltak olyanok, mint én épp akar tanultam a Yeshivában, Izraelbe, aki Rosh Hashana előtt jött New Yorkban, eredetileg New Yorki vagyok, de Rosh Hashana előtt repültem New Yorkba, és nagy ünnepek után, Simchat Torah után így maradtam, nagyon-nagyon különleges én, de voltak, aki nem tudott jönni Rosh Hashanakor, akkor jött legalább Simchat Torah öröm ünnepen. Az egy külön csoda, hogy az a zsinagóga, az úgynevezett 770, az a Eastern Park, ez a nagy utcának, ilyen körút, de sokkal nagyobb, mint a körút, négy sáv, hogy van ez? Nem. Három sáv minden irányban. Hat sávos nagy utca volt ez. 770. Eastern Park 770, de ez már minden nyelven ismerik, mint 770. A zsinagóga, nem mondom, hogy kicsi volt, de az, hogy annyi ezer embernek sikerült bezsúfolodni abban a zsinagógában, az isteni csoda volt. Annyire, hogy az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy ez a zsinagóga az lényegében a pincehelyiség volt, az utcáról egy ilyen fél emeletet le kellett menni, és az volt a nagy zsinagóga. Hát mivel ez az egész épületnek a alsó szintje, akkor a zsinagógában több oszlop volt. Most, amikor az egész zsinagóga tele van emberek, és mindenki nézi a Rebbet, aki elül jobb sorokban imádkozik, azt jelenti, hogy az egész zsinagógában figyeli a Rebbet. Most egy dologot, ami a Rebbe beleegyezett, hogy nagy ünnepekor egy kis emelvénen, elég magas, ilyen 6 vagy 8 lépés kellett felmenni emelvén, és ez segített ahhoz, hogy még a zsinagóga hátsó részében is lehetett látni a Rebbét. A probléma az volt, ott vannak az oszlopok. Ha, amikor a zsinagóga nem annyira tele van, akkor az ember egy kicsit elkerüli az oszlopot, az egész zsinagóga tele van, akkor nem lehet elkerülni az oszlopot, és ez egy probléma volt. És ezért hoztak mérnökök, és hogy lehet áttervezni azt, hogy ne legyenek ezek, hogy el tudjanak távolítani ezeket az oszlopokat. Gondolom én, hogy ahogy ezek az oszlopok legyenek, akkor inkább ilyen gerendák, amelyek fognak tartani az épületet. Jó, megvolt a terv, elkészült a terv, és ezt nem akartak csinálni a Rebbe-nek a jóváhagyása nélkül, és a Rebbe egyébként ilyen mérnök is volt, és ezért ehhez is értett, és amikor elküldtek a Rebbe-nek ezeket a terveket, azt mondta a Rebbe, jöjjenek ezek a mérnökök Simchat Torah napja, nagy ünnepekor, és pláne a Simchat Torah az utolsó napján, és hány ember van ott az épületben, hiába alsó szinten vagyunk, lehetett érezni, hogy mozog a Föld, és aztán készítsenek tervet. Vagyis ez lehetetlen, nagyon veszélyes. Mindenképpen ez az emberek, mindenképpen oda érkeztem, ugye Rosh Hashanah előtt kezdődnek a szlíhod, a bűnbánó imák, az mindig szombat este kezdődik. Tele volt a zsinagóga már, szlíhod, és tele volt a zsinagóga, más közösségekből, Brooklynba, vagy Manhattanba jöttek át, a rebbével mondani a szlíhodot, és eredetileg az volt a szokás, hogy Rosh Hashanah előtti napon reggel, akkor mindenki személyesen egy úgynevezett kvitli, magyar zsidók neveznek ezt kvitlinek, vagy kívánság, cédulát szoktak írni és adni a rebbének. A Chabadban ezt pánnak neveznek, pán. De nem, általában év közben a valaki írt levelet a rebbének, kérted áldást, kérted tanácsot, akkor nem adta a rebbének a kezében, hanem adatta a titkárságban, és akkor ezt bekerült a rebbehez. De itt, amikor az Rosh Hashanah előtti napon a pánt, a rebbe személyesen vette át mindenkitől, és egy áldással együtt. Szívevach a szimmatajba. Legyen beírva, és legyen egy jó beírás, és jó bepecsételés. Emlékszem, hogy másfél utca, egy hosszú utca, másfél utca hosszú volt a sor, mindenki beállt a sorban, hogy átadni a rebének személyesen a levelet, és a rebé itt fogta, átvette a levelet, megálltatta, tette egymásra. De muszáj mondani, a sor elég gyorsan volt, sok száz ember percek alatt tudtak átmenni. Igen ám, idővel az már kevés volt, és akkor már egy nappal, két nappal, három nappal, akkor hamarabb már ment ez a sor, hogy mindenkinek jusson személyesen lehetőség átadni a rebének ezt a levelet. Az már egy nagyon komoly élmény volt, már a rebén lehetett érezni már a Rosh Hashanah-i új kezdést, és hogy mindenkit fogadta szívesen. Szóval ez nagyon, nagyon különleges élmény volt személyesen átadni a rebének ezt a levelet. Azon a napon, ez írva van a Shulchan Aruchban, hogy azon a napon, a Rosh Hashanah előtti napon kimegyünk a temetőben, imádkozni az elhunyt rokonoknál, és ha van ott egy rabbi, egy cádik, akkor mindenképpen, akkor szoktunk elmenni a rebbenak az előző Lubavitcher rebbenak a sírjánál imádkozni, a rebbe is szokott menni, és ezeket a sok levelet vitte magával, és ott imádkozott értük. Rosh Hashanah este, ünnep kezdettekor, az olyan, nem akarom használni azt a szót, mint feszültség, de egy ilyen nagyon ilyen komolyság, mert a Rosh Hashanah-nak van két oldala. Az egyik oldal ez egy ünnep, az egy örömnap, és a másik dolog mégis az évnek a kezdete, az Isten ítélkezik mindenki fölött, az egész következő év most dől el, szóval van benne egy kis komolyság, mondom, nem, el szeretném kerülni ezt a szót, a feszültség, de lényegében öröm és komolyság egyben. Az ima nagyon-nagyon szépen ment le, másnap reggel korán keltünk, és mindenki, sok száz fiatal fiú, vagy idősebb picit, mentünk, gyalogoltunk egy-két órát ilyen különböző öregek otthonokban, különböző helyekre, hogy a helyi zsidóknak, mondjuk az öregek otthonban, akár a helyi öregek, vagy kórházban fújni nekünk a sófárt, és utána indultunk vissza. Mondom, ez egy hosszú gyalogolás volt. Emlékszem, amikor először voltam ott, én elindultam valakivel, és úgy közben, úgy, hogy gyalogolunk, megtanít a sófárt fújni. A sófárnak a halakája, tehát hogyan kell fújni, azt már ismertem, tanultam, de mégis a praktikáját az nem, és akkor úgy közben megmutatta nekem mindenféle tippeket, hogy kell fújni. Egy óra múlva, amikor már megérkeztünk, már tudtam fújni, és én is már fújtam ott a különböző szobákban. Visszajöttünk, akkor már kezdődött az ima, egy picit késtünk itt visszafele, mert messzire mentünk, és akkor derült ki, hogy a zsinagóganak a fele az nem kívánatos hely. Miért? Mert a Rebbe fogja fújni a sófárt, és mindenki szeretne látni a Rebbét, amikor fújja a sófárt. Hol áll a Rebbe, amikor fújja a sófárt? A Tóra olvasó emelvénen, ami pont a zsinagóga a közepén. Akkor a Rebbe feláll oda, ami azt jelenti, mindenki, aki mögötte van, nem fogja tudni látni a Rebbét. Ezért a zsinagógának a kétharmada vagy háromnegyede úgy próbált bezsúfolódni a zsinagóga első felében, hogy képesek legyenek látni a Rebbét. Most egy teli zsinagóga, amikor hirtelen még egy harmad vagy kétharmad szeretne átjönni az első részben, ez nem semmi. Olyan zsúfolt voltat, hogy alig levegőt lehetett kapni. Emlékszem, hogy még az is fájt nekem, hogy volt egy kis imakönyv a kezemben, ha így csináltam, akkor úgy rápréselődött, hogy kezdett fájni nekem itt a zsinagóga, az imakönyvnek a fedele, fájt nekem. Ezért inkább így tartottam, hogy ne nyomjan rá, ne érezzem az imakönyvet. Szóval nagyon-nagyon zsúfolt volt, de utána reggel ima, éneklés, minden, aztán tóraolvasás végén a Rebbe odaállt, a Rebbet is hívtak fel a Tórához, és utána a sófár fújás. Nagyon-nagyon különleges élmény van. A Kabbala szerint sófár fújáskor akkor lényegében kezdődik az új év. A Kabbala szerint az ünnep bejöveteletől a sófár fújásig, azt jelenti, hogy egész éjszaka és a napnak az első részében olyan kifejezés is van, mint a nap ilyen elájulásban van, a nap miért? Mert az előző évnek vége van, az új év igazán még nem kezdődött. A Izrael fohásza, az a Rosh Hashanah újévi imakönyvben, amit mi adtunk ki, akkor idéztünk a sófárfújásnál, idéztünk ott a Midrás, amikor a Midrás azt mondja, hogy akkor, amikor a zsidók fújnak meg a sófárt, az Isten átül az ítélet trónjáról, átül a kegyelem trónjára. Akkor van az igazi kezdés. És ez mintha érezni, látni lehetett a Rebbenak az arcán. Először egy érdekes dolog, amikor a Rebbe feljött a sófárfújása, akkor ilyen kettő, három vagy négy ilyen nagy zacskó telével azt odarakta előtte. Két verzió van, egyesek szerint a Rebbe úgy érezte, hogy nem szeretne egyedül odaállni, hanem segítséget, idézőjelben segítséget akart kapni az őséről, az összes korábbi Lubavitchi Rebbéről, és ezért mindenki képviselő volt ebben a zacskóban. Különböző tárgyak voltak benne, ami a korábbi Rebbeké volt, és ezzel a Rebbe lényegében akarta jellezni a korábbi Rebbéknek, hogy vele együtt imádkozzanak. Ez az egyik verzió. De az elfogadott verzió, amit inkább, hogy a Rebbe kiválogatott azokból a kvitlikből, a pánakból, amit kapott, a komoly esetek és a különleges eseteket az ott helyben imádkozott értük. És tényleg az volt, hogy ugye a sófárfújás, az három fajta sófárfújás van, és mindegyikből három sor, lehet mondani három szett van, és minden szett az háromból áll. És minden szett között a Rebbe szokott rádobni a taliszt, és letakarni ezeket a zacskókat, és a fejével ott imádkozott, és aztán folytat. Az nagyon-nagyon ilyen misztikus volt látni mindezt. Ami érdekes volt, hogy volt egy ilyen érzésünk, hogy a sófárfújás az könnyen megy, ez azt jelenti, hogy a jó év az biztosítva van. Ha nehezen megy, akkor vagy nehezen megy, és utána sikerült áttörni, vagy nehezen ment, és nem volt áttörés, és egy nehéz év lesz. Érdekes, hogy általában a Shulchan Aruch, ugye a terített asztal a halaká könyve, ott halakák vannak is szokások. Ott nincsenek misztika, vagy ilyesmi, de itt azt mondja a Shulchan Aruch, ha kezdenek fújni a sófát, és nem jön ki a hang, próbálkozik, és nem jön ki a hang, akkor a másik végén be kell mondani egy Zsoltár fejezetet. Idehozom a sófát, és megmutatom. Szóval, ugye kijön a hangrend, ha nem jön ki a hang, valamikor nem jön ki a hang, akkor ezen a végen be kell mondani ide egy Zsoltár fejezetet, úgy, hogy át kell törni azt a gátat, azt az akadályt, amit a sátán odarakott. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Shulchan Aruch egy ilyen misztikus dolgot írt le, hogy ha innen ne fújunk, nem jön ki a hang, akkor innen, ide mondjuk be egy Zsoltár fejezetet. De egy dolog biztos, hogy én már nagyon sok sófárfújáson jelen voltam, olyanok, akik ugye már egész hónapban, a most elül hónapban, egész hónapban fújunk sófárt minden reggel. Alig van az az eset, amikor nem megy a sófárfújás itt, Rosh Hashana előtt. De Rosh Hashana napján olyanok, akik egész hónapon keresztül jól fújtak, Rosh Hashana akkor nehézebben megy. És akkor ezért látszik, hogy itt a sátán nem akarja, de a sófár jól menjen, mert a jól megy, ez azt jelenti, hogy az évnek sikerült áttörnie jó. Mindenképpen emlékszem egyszer, 1987-ben Rosh Hashana, akkor borzasztóan nehéz jött ki a hangot. És a Rebbe próbálkozott, és a Rebbenek volt több sófárja. Volt egy sófár, amit az apja év volt, aztán egy másik sófár, ami a harmadik Lubavitchi Rebbe év volt, és ami a negyedik Lubavitchi Rebbe év volt is. Próbált az egyik sófára, és nem ment, előbb a másik sófár, borzasztóan nehézen ment. És ugye senki nem akart semmit mondani, de picit ilyen a szívben volt egy kis rossz érzés, hogy valami nem volt teljesen rendben van. Pár hónap múlva hirtelen meghalt a Rebbenek a felesége a Rebbecen, és úgy is, ugye ez egy nagy csapás volt a Rebbének, és úgy éreztünk, hogy itt már Rosh Hashanaka lehetett érezni, hogy itt ez az év nem lesz olyan egyszerű. De látni a Rebbenek az arcát, ahogy fújta a sófárt, ez egy olyan élmény volt, hogy nem igaz. Természetesen sófár fújás után hirtelen megnőtt a zsinagóga, mert az embereknek a fele szépen visszamentek a zsinagóga hátsó részeben is, mert innentől kezdve már nem volt olyan fontos elül lenni, akkor hirtelen úgy éreztünk, hogy hú, mennyi sok hely lett itt. Pedig közben is tele volt a zsinagóga. Most van olyan szokás, hogy amikor vége van a sófarfújásnak, akkor a sófarfújó visszamegy a helyére, megfordul, és nézi a közösséget, és a közösséget nézed őt is. Ez a szintén különleges volt, de itt, mikor a lövöm visszament a helyre, és megfordulok, már az egész zsinagógában lehet őt látni, ez már könnyebb volt. Aztán kezdődött a következő rész, ugye ez összesen 30 hang volt, ez a három szett, három sor minden szett, az összesen 30 hang volt, és utána visszahelyeztek a tórát, és kezdődik a muszaf. A muszaf ima, a muszaf imában hangzik el még 30 hang, és aztán még 30 hang. És a végén még 10 hang, összesen 100 hang hangzott el, de az első 30-at fújta a Rebbe, a többit pedig voltak mások, akinek volt a feladatuk fújni a sófárt. Csak közben egy rövid, láttam itt a László feltett kérdés, hogy mi a különbség a vétek és a bűn között. Itt ebben az összefüggésben nincs különbség. Na, menjünk tovább. Ez volt az első nap, második nap ugyanígy, második nap délután volt egy Rebbenek egy fárbrengenje. A fárbrengen a Rebbenek az általában mintha a délutáni ima után volt, és ez átment az estében. Az egy nagyon különleges fárbrengen volt, mert abban az időben a Rebbe nagyon hosszú és mély mámárt, egy haszid diskurzust, ilyen kabbalista haszid tanítást. Ez egyébként ilyen évnyitó, csak évnyitó, mély kabbalisztikus haszid magyarázatokkal. Be kell vallanom, hogy én nem értettem. Az elejét még tudtam követni, és utána elveszítettem a fonalat. Én csak nézni tudtam, és figyelni, hogy mi folyik itt. De láttam emberek, akik erőltettek magukat figyelni, hogy tudjanak követni. Az nagyon különleges volt. Lehájémat mondtunk a Rebbének, és a Rebbe válaszolt áldással. Ugye az ember azt mondja lehájém életre, vagy amit a magyar megfelelő ennek az egészségedre, és a Rebbe úgy válaszol lehájém böli vraha, életre és áldásra. Ilyen pici kis poharakat felemeltünk, és a Rebbe rám nézett lehájém böli vraha, lehájém böli vraha, lehájém böli vraha. Aztán volt minden Rosh Hashanakor az a szokás, hogy a Baal Shem Tovtól kezdve az összes hét lubavicsi rebéknak mindegyiknek egy-egy dalamat énekeltek. Egyébként is a haszi dalamok azok nem csak zene, abban hihetetlen mélység van, lelki mélység van. És minden rebennek egy saját stílusa van, és képzelünk el, amikor pár ezer ember a rebbe mellett a Rebbevel együtt énekelnek ezek a haszi dalamok, az egy olyan élményt el se lehet mondani. Ha az egész elul hónapban próbáltunk megtérni nagyobb-kisebb sikerrel, akkor ott éneklés során mindenképpen nagyon-nagyon alkalmas volt erre. Végig vezetni a hét dalamat, végig énekelni ezt a hét dalamat, ez nagyon-nagyon különleges volt. Arra ne beszéljünk most az apróság, hogy ugye a zsinogóga tele van, mikor fárbrengen a szinte mindenki tele van, mindenki szeretne hallani, akkor megint a zsúfoltság és minden, de az része volt az élménynek. Senkinek nem fájt és nem zavart ezt a zsúfoltság, mindenki érezte, hogy idézőjelben van miért harcolni. A vége volt a fárbeingennek, ugye azt már mondtam, ez délután kezdődik, átmegy az estében, akkor bencsolás volt. Általában egy fárbeingennel, arra ebben nem evett kenyeret, nem mosott kezet, kidust, mondott kidust, és elvetett kis süteményt. De ennél a fábrengenel, úgynevezett ünnep búcsúztatója fábrengenen, a kezet mosott kenyere, utána a közös bencsolás, és ez egy pohár borra mondta el a bencsolás, aztán jött az esti ima, az ünnep vége, és utána ugyan erre a pohár borra mondta el a havdalát, az ünnep búcsúztatója, és ivott belőle, ennek az a nevet kossel brachá, az áldásnak a pohara. És utána abból a pohárból adott mindenkinek. Mit jelent mindenkinek? Mennyi bor lehetett kis egy pohárban? A válasz erre az, hogy mielőtt már nem maradt bor a pohárban, akkor megint töltött, és úgy órákon keresztül osztogatott ebből az áldásnak a borából, mert arra az asztali áldás is elhangzott, és a havdala is elhangzott. És ez órákon keresztül, közben a hászidakat körülötte énekelték, és erősítette az éneklést, és minden, ez nagyon-nagyon szép volt, és mivel ez már az ünnep kimenete után 2 órával és 3 órával volt, ezért messzi helyekről is eljöttek emberek, és beálltak a sorban, és a Rebbe ott állt, és adott mindenkinek a borból áldással együtt. Szóval ez hihetetlen élmény volt, és ott lehetett érezni, hogy tényleg Rosh Hashana az új évez, és pozitív értelemben, új kezdés, sok energiával is. Aki ott volt, biztosan kapott erőt az egész évre, ez az év, hogy jobb és szebb év legyen zsidóság és Isten szolgálat szempontjából, mint az előző év. Természetesen most, amikor a Rebbe sajnos már nem él, már több mint 20 éve, már lassan 30 év lesz, ugye 94-ben hunyt el, akkor minden évben Rosh Hashana előtt megírunk ezt a pánt, ez a kvitlit, és elküldjük faxon, vagy e-mailben a Rebbenak a sírjánál tegyék le. Aki meg fog keresni engem oberlander@zsidó.com, akkor meg fogom adni a címet, hogy hova lehet küldni ezt e-mailben, akár milyen nyelven ezt le lehet írni, mert ugye ez egy spirituális dolog, és nem az a lényege. Ilyenkor az ember megírja a saját nevét, az olyan zsidó nevét, és az anyának a zsidó neve. Ha valaki nem tudja mondjuk például az anyának a zsidó nevet, akkor használni kell a polgári nevet. Ha valakinek saját magának nincs héber neve, akkor gyorsan vegyen fel velem a kapcsolatot, mert minden zsidónak illik, hogy legyen neki zsidó neve, és vegyen fel a zsidó, legyen neki saját zsidó neve. Lányoknál, ugye ez tóraolvasásnál elmondjuk egy áldás, és akkor megkapja a zsidó nevét. Fiúknál, ha nem volt meg a körülmettél, és akkor megtörténik a körülmettél, és akár felnőtt korban, és akkor megkapja helyben a zsidó nevét. De mindenképpen minden zsidónak fontos, hogy legyen neki zsidó neve. Egyébként nálunk a zsinagógában, a Vasvári Pál utcában, akkor az van, hogy Rosh Hashanakor, a Tóra olvasáskor, engem hívnak fel a Tórához, és ilyenkor mondom, mi se Béráhot, megáldjuk az embert, aki feljött a Tórához, és a családját, és bemondja a különböző neveket. Ilyenkor én bemondom mindenkinek a nevet, aki ott van a zsinagógában, mert mindenki érdemli meg, hogy a helyben Rosh Hashanakor kapjon áldást az első napon, és a második napon. Mindenképpen kívánom mindenkinek egy sono tojvo, umeszuka, egy jó és édes év, legyetek az élet könyvében beírva és bepecsételve. Aki Budapesten van, akkor meg van hívva nálunk a zsinagógában, Vasvári Pál utca 5-ben, az irodában leszünk, ez nagyon fontos, de mit iroda? Az udvarban leszünk, ugye a Covid miatt nem szeretnék bent imádkozni az épületben, és mindenkinek kötelező a maszk, mert a szabadtéren plusz a maszk az védelmet ad, de legyetek ott a zsinagógában, péntek este 7:30-kor kezdünk, szombat reggel 4:10-kor, szombat este megint 6:30-kor, vasárnap reggel 4:10-kor, és körülbelül délben vasárnap lesz a sófár. A Dunánál, a Lánchídnál, a Taslich az 5:30-kor lesz vasárnap. Mindenkit szeretettel várunk, gyertek el, és mindenképpen legyetek beírva egy jó, jó évben. A Stern György azt írja, és hogy követhetjük önöket, ha nem tudjunk bemenni az ünnepre hétvégén, de be akarjuk tartani az ünnepet. Ha valaki vidékről nem tud bejönni, vegyen elő a Izrael fohászát, és kövessen az imát, ahogy le van írva, csak sajnos a sófáról le fog maradni, mert sófárt nem lehet, nem lesz, nem lehet így egyedül. Online nem lehet, mert ünnepkor nem lehet használni semmiféle számítógépet és telefont, ezért péntek délutántól kezdve vasárnap estig nem lesz semmi online, mert ünnep van. Jó, ezt látta, ez Bálintnak a kérdésére válaszoltam. Mindenképpen boldog új évet kívánok, de holnap újra leszünk itt, és kérdezz a rabit, mindenki válaszolok a kérdések. Gyertek el, készítsetek elő sok-sok-sok jó kérdést. Jó éjszakát kívánok!